Kedves gyülekezet, hétről hétre most az őszi időszakban a Galata levélről van szó. Az Isten tiszteleteken egy igehirdetés sorozatban vagyunk együtt, és ennek a levélnek a nem könnyű szakaszaival próbálunk megküzdeni vasárnapról vasárnapra. Csütörtökön a házi csoportban is ugyanez történt, csak akkor a házi csoporttal próbáltunk ezt megtenni, és így nem könnyű, de ez jó, amikor így belemegyünk abba akár, ami nehéz, és közben egy csomó ajándék ott lehet ebben. Amit felvezetésként szeretnék elmondani, hogy Pál apostol a Galácia belieknek ír egy levelet, ami egy térség szórványgyülekezeteinek szól, akiknél felütötte a fejét egy tévtanítás. Tudnélik az, hogy nem elég kereszténynek lenni, Krisztushoz térni így hitáltal, hanem fontos bizonyos fajta ószövetségi törvényeket még megtartani, például körülmetélkedni, meg egy-két dolgot még, és ezt ellensúlyozandó tanítja a Pál, ezt a gyülekezetet arra, hogy miért is csak az evangélium az egyedüli, miért kell evangéliumi fókusszal élni az életünket. Kicsit most így belecseppenünk, a 3. fejezet 6-tól 14. verséig fogom olvasni, már egy jó ideje beszél, ez picit olyan, mint amikor oda kapcsolunk egy filmre, ami már a közepénél tart, vagy bekapcsolunk egy beszélgetésbe, ahol az előzményeket nem hallottuk, de nagyjából így ez a lényeg. Pál tehát érvel a galatáknak arról, hogy miért is az evangélium az egyetlen dolog, ami a fontos. A 3. fejezet 6-tól 14. verséig olvasom az igét. Így van megírva, Ábrahám hit Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul. Értsétek meg tehát, hogy akik hitből valók, azok Ábrahám fiai. Mivel pedig előre látta az írás, hogy Isten a népeket hitáltal igazítja meg, előre hirdette ezt az evangéliumot Ábrahámnak, általad nyer áldást a föld minden népe. Eszerint a hitből valók nyernek áldást a hívő Ábrahámmal. Mert a törvény cselekedeteiben bízók átok alatt vannak, amint megvan írva, átkozott mindenki, aki nem marad meg abban, amiről megvan írva a törvény könyvében, hogy azt kell cselekedni. Az pedig nyilvánvaló, hogy a törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, mert az igaz ember hitből fog élni. A törvény pedig nem hitből van, hanem aki cselekszi, az fog élni általa. Krisztus megváltott minket a törvény átkától úgy, hogy átokká lett értünk, mert megvan írva, átközött, aki fán függ. Azért, hogy Ábrahám áldása Jézus Krisztusban a népeké legyen, és hogy a lélek ígéretét hit által megkapjuk. Nem tudom, hogy közületek hányan írtak már szakdolgozatot, esetleg bármilyen másfajta tudományos munkát, hányan írnak éppen szakdolgozatot, vagy más tudományos munkát, elnézést, hogy eszükbe jutottam itt az Isten tisztelet keretei között. És nem tudom, hogy hányan javítottak már szakdolgozatokat esetleg. Amikor így életem első szakdolgozatát írtam, emlékszem, azon gondolkoztam, hogy ki fogja vajon ezeket a hivatkozásokat elolvasni. Mi értelme van ezeknek a hivatkozásoknak? Jó, elmondták persze, tudományosság meg, hogy honnan vettem, de hogy így, tényleg lesz bárki is, aki javítja a dolgozatot, és kikeresi, hogy a 35. hivatkozásban, az adott könyvben, az adott oldalon tényleg van-e olyan, amire hivatkozom, és az tényleg benne van a dolgozatban? Aztán, amikor átkerültem a másik oldalra, javító oldalra, akkor a válasz rájött, hogy igen, akár szúrópróbaszerűen, illetve a másik oldalról már látható egy szakdolgozatban, hogyha a hivatkozások nincsenek rendben, de tényleg megdöbbentő, hogy mi a szerepük egyáltalán a hivatkozásoknak. Mi a szerepe annak, és most így kapcsolom itt ebben az igében, hogy Pál apostol, ha látnánk az olvasott szöveget, egy csomót hivatkozik az Ószövetségre. Visszahivatkozza, hogy mert így van megírva, és így van megírva, és ez itt van, és ott van, és amott van. És amellett, hogy azt mondjuk, hogy fú, de ismerte az Ószövetséget ez a Pál, milyen tiszteletre méltó, egyébként mi értelme van itt ebben az érvelésben ennek? A másik, amit gyakran szoktam hallani, hogy na jó, hát úgy idézi az ember ezeket a dolgokat, ahogy akarja, de hozzá lehetne másfajta idézeteket is kapcsolni az Ószövetségből, de ugye az izgalmas az az, hogy Pál úgy idézi és úgy kapcsolja ezeket az ószövetségi igazságokat és tanításokat, hogy ő jártas ezekben a szövegekben, hogy ő ismeri az Ószövetség világát, de még a gondolkodását is, meg az iratokat is, és így kapcsolja ide ezeket. Hogy kerülünk most ide? Miért van ebben a szakaszban ennyi ilyen hivatkozás? Pál apostol ugyanis nem a felszínt kapargatja csak. Nem annyit mond a Galatáknak, hogy figyeljetek, a tévtanítók nem jók, rosszat hoznak nektek, hallgassatok rám. Nem a tekintélyéből indul ki. Nem azt teszi velük, hogy mondjuk lejáratja a tévtanítókat csak így, mondjuk morálisan, hanem megpróbálja megértetni a Galatákkal, hogy mi a probléma a tévtanítással. És én azt gondolom, hogy ezt azért teszi, hogy a későbbiekben másfajta tévtanításokat is felismerjenek. Mindig az a jó pedagógus, aki gondolkodni tanít, aki arra tanít meg, hogy ismerd fel, hogyha valami nem oké. Ismerd fel, hogy mi az evangélium szíve és lényege, mert lehet, hogy olyan dologgal is találkozol az életben tévtanítással, tévúttal, ami most még nem ismeretes, amit még senki nem ismer fel. De abban a helyzetben akkor fogod tudni megragadni, hogy mi az, ami nem evangéliumi, ha megismered az evangélium gondolkodás módját, és akár a másik oldalt is. Még közelítve megint csak a szakaszhoz, azt látjuk egyébként, hogy Pál nagyon szenvedélyes ebben az érvelésben, és nem elégszik meg egy ószövetségi idézettel, ugye ha végignéznénk a szakaszt, akkor jó sokat így visszaidéz ide, oda, a prófétát, Mózes első könyv mindenféle irányba elmegy, és kicsit az van bennem, hogy ahogyan az előző igehirdetésben hallottuk, hogy ez a tévtanítás kicsit olyan, mintha meg lennének igézve ezek a Galaták, Pál egy ilyen nagy szenvedélyes szeretettel próbálja őket kibillenteni ebből az állapotból, hogy ez nem így van, nem ez a helyes, hanem egyedül Krisztus az, akire hallgathatunk, és egyedül általa üdvözülhetünk. A mostani ige szakaszban, ha egy mondattal kéne összefoglalnom, akkor arról beszél az apostol, hogy miért képtelenség a törvény által üdvözülni. Miért lehetetlen? Miért nem erre adta az Isten? Kezdetektől fogva. És nagyon érdekes, hogy nem azzal érvel, hogy hát volt az Ószövetség világa, de mi túlléptünk azon, és Krisztus mintegy azt eltörölte, vagy hatályon kívül helyezte, hanem arról beszél, hogy már eleve az Ószövetségben sem a törvény által lehetett üdvözülni, hanem az Istenbe vetett hit által, aki adta a törvény, mind az élet keretét, de az áldozatok bemutatására azért volt szükség, mert az ember nem tudta megtartani a törvényt. Tehát már eleve nem így volt, amire nagyon sokan hivatkoznak. Ezért lepleződhet le ugye a tévtanítás, hogy már eleve rosszul értelmezi azt, amit. Másrészt pedig emellé teszi oda, hogy és akkor miért nagy dolog az, amit Isten Krisztusban adott nekünk. Na de miért Ábrahám? Nem véletlenül Ábrahámmal veszi az érvelést, hiszen Ábrahám a zsidó név apja, ugye, és így is mondhatnánk, hogy Ábrahám a körülmetélkedés atya, hiszen őneki rendeli el Isten a körülmetélkedést. A tévtanítás az volt a Galácia beliek között, hogy metélkedjenek körül, és így vegyék fel ezt a külső jegyet, és így lehetnek igazából hát Krisztus gyermekei és utódai, és nyilván Ábrahámra utal vissza, logikailag a legelső emberhez, akinek körül kellett metélkednie. És nagyon jól teszi ezt. Három fókuszban fogunk az igével kapcsolódni most. Először röviden azt szeretném, ha így végigmennénk tényleg azon, hogy mit is állít az apostol, és mivel érvel is, a végén lenne egy olyan rész, ahol alkalmaznánk, ahol próbálnánk magunk felé fordítani, és megérteni azt, hogy mit üzen Isten különösen is nekünk ezáltal. Mi történt Ábrahámmal? Ez az első kérdés. A 6.-7. versben erről beszél Pál apostol, hogy mi történt Ábrahámmal. Egyébként nem ezen az egy helyen teszi ezt, a Rómaiakhoz írt levél 4. fejezetében egy egész fejezetet szentel annak, hogy mit jelent az, hogy Ábrahám a hívők atya, akit érdekel a téma, tényleg olvass el a Róma 4-et, egy nagyon-nagyon szép ív és nagyon szép fejtegetés arról, hogy mit is jelent ez. Ábrahám egy olyan ember volt, aki, ahogy az eredeti történet után ismerjük, aki idős volt, akinek nem volt gyermeke, a feleségével élt, egy viszonylag a kornak a civilizált keretei között egy biztos helyen, ahonnan esze ágába se lett volna kimenni, és az történik, hogy Isten megszólítja őt, kihívja a földjéről, ígéretet tesz neki, és Ábrahám ezt meg elhiszi. És azt mondja, hogy jó, hát akkor kimegyek a földemről, ott hagy minden biztonságot, ott hagy egy csomó mindent, és elindul, és nem teljesen látja, hogy hova fog megérkezni, aztán utána vannak ilyen varga betűk, meg ez az amaz, de aztán tényleg letelepedik, és Isten azt a földet neki adja, sőt, megáldja őt majd utóddal is. Mi történt tehát Ábrahámmal? Ez egy 3 lépcsős folyamat, ami itt van az igében. Isten ígéretet tesz Ábrahámnak, Ábrahám hisz Istennek, és Isten ezért igaznak fogadja el Ábrahámot. Ez a kulcsa, ez a szíve ennek a szakasznak. Ezzel emlékezteti a galatákat, hogy kedves galaták, nem azért lett Ábrahám igaz Isten előtt, mert körülmetélte magát. Ez egy jele volt a szövetségnek, ami egy következmény. Azért lett igaz Isten előtt, mert hitt Isten ígéretének. Tulajdonképpen ezzel halálos csapást kap a tévtanítás, mert hogy teljesen értelmetlenné válik innentől fogva a törvény betartása. De azért kicsit maradjunk még ennél a pontnál. Isten megszólítja Ábrahámot, és ígéretet tesz neki. Nem lehetett azért ez az egész könnyű. Így utólag nagyon szép, főleg mert ismerjük a történet végét. De gondoljuk csak el, hogy ezzel, hogy Isten megszólítja ezt az embert, tulajdonképpen kimozdítja a biztonságából. Mi gondolhatnánk azt is, hogy szegény, hát miért nem valami fiatalabbat, vagy nem tudom, aki amúgy is úgy ment volna. Hát aki, de jó, megyek, hát persze, pont akartam valami kalandot az életemben. Megszólít valakit, akinek mindenki azt gondolná környezetében, hogy így, jó neki már itt, hát maradjon, hadd maradjon itt. És Isten elhív valakit, aki ráadásul, még ma így nem is tudom, hogy jelenik ez bennetek, de hogy tényleg egy idős házas pereknek nem lehet egy gyermeke, hogy ez a téma eleve így, hát úgy kerülni az ember. És Isten azt mondja nekik, hogy lesz utódod, meg általad nyer áldást a föld. Milyen kicsit olyan tapintatlan, nem? Hogy pont ezt a dolgot így itt behozza. Ugye amikor a követek jönnek majd később, akkor ugye az történik, hogy mikor ezt így elmondjuk, hogy egy év múlva fiút fog szülni, és akkor Sára egy hangosan felröhög, hogy hát ez nagyon vicces, de ez nem így fog történni. Ez képtelenség. Szóval, hogy az, hogy Isten ígéretet tett Ábrahámnak, az nem egy olyan dolog volt, hogy levetítette neki az egész történetet, hogy fog kinézni meg. Nem egy könnyen hihető dolog volt, hanem ez egy egészen hihetetlen, egészen, hát mondjuk így értelmetlen, vagy nem logikus, és olyan, nem tudom, ismertek ezt az érzést, amikor hogy olvasol valamit az igében, és olyan kicsit olyan kellemetlen, hogy ez most komolyan igaz, akkor az nagyon sok kérdést vet fel. És az, hogy miért hitt Ábrahám, azt nem tudjuk, hogy Isten hatalmát látta meg, hogy egyszerűen azt mondta, hogy úgy sincs mit vesztenem. Nem tudjuk. De hitt az Istennek. És minden racionális érv erre ellenére Istenre bízza magát. És Ábrahám ezért, a hitéért igaznak fogadja előtt. Azt mondja, ő az én emberem. És minden mögött ott van nyilván az Isten kiválasztása. Miért beszél erről a galatáknak Pál? A galaták előtt ugyanis Isten ígérete, a Krisztusban nyert váltság ugyanúgy ragyogott fel, ahogy Ábrahámnak Isten ígérete az ígéret földjéről. Valaki jött hozzájuk, és elmondta Isten üzenetét. Valamilyen módon mindannyian így leszünk hívővé, nem? Hogy valaki elmondja nekünk az evangéliumot, vagy olvassuk az evangéliumot, és valahogy eljut hozzánk. Valamilyen módon Isten így kopogtat, érezzük, valami létezik, talán ez az amaz, és egyszer csak megszólal Isten, elhangzik az Isten ígérete. És sose felejtem el, amikor először hallottam az evangéliumot, és Isten szavát, vagy Isten ígéreteit, egy szót nem értettem belőle, mert annyira olyan nyelven volt, mármint hogy magyar nyelven volt, de hogy így annyira idegen volt, hogy nem értettem. És többször el kellett hangozni, az egy néhány hetes, ilyen nagyon intenzív időszak volt az életemben, és hogy többször, több irányból, többen, többféleképpen mondták el, mert nem értettem meg rögtön, hogy ez tényleg így rólam is szól, és hogy engem szeret az Isten, velem van dolga az Istennek. Lehet, hogy most pont ebben a helyzetben vagy. De igen, neked is szól, mindannyiunké ez az ígéret. Ez tehát a szíve ennek az egész érvelésnek, hogy Ábrahámot Isten megszólítja, ő hisz, és ez az a hit, amiért Isten őt igaznak fogadja el. Azaz, amiért az ő sajátjának fogadja el őt. A következő lépés a 8.-9. versben, amikor arról beszél az apostol a galatáknak, hogy és akkor kik Ábrahám örökösei. A tévtanításnak a gondolatmenete ugyanis az volt, hogy akkor, tehát jó, ha hiszel Jézusban, de igazából akkor aktiválódik ez az örökség, most így mondom, akkor lehívható az örökség, hogyha te körül vagy metélve, mert az a jel, ami által te Ábrahám utódja leszel. Amíg nincs meg a jel, addig nem hívható le az örökség. Pál pedig nyilván az előző érvelésből azt mondja, másodszor, 8.-9. vers, Ábrahám örökösei hitáltal mindazok, akik Isten gyermekei, mindazok, akik elhiszik, hogy Jézus Krisztus a megváltó. Látjátok megint a logikát? Ábrahám hitáltal lett igaz Isten előtt. Tehát Ábrahám örökösei, akik hitáltal elfogadják azt, amit az Isten tett. És ebből a szempontból a testi jel, a körülmetélkedés egyszerűen már felesleges. Nincsen rá szükség. Nem a származás, nem a cselekvés számít, nem az, amit teszünk, hanem a hit általi azonosság és odatartozás. Örökösnek lenni ennyi. És ez, valljuk meg, nagyon idegen az emberi gondolkodásmódtól. Hiszen örökös az lehet, aki származás szerint oda tartozik, nem aki úgy örököl, hogy az anyja, vagy az apja, vagy a nagyszülei után örököl, mert az a neve, és az van beírva az anyakönyv, születés anyakönyvébe. Vagy az, aki tesz érte, valamilyen módon, nem tudom, tesz azért, hogy kapjon mondjuk egy örökséget valakitől, vagy segít valakinek, vagy mit tudom, értitek? Tehát ez a kettő. Az, hogy valaki egy jelentős örökséget kapjon csak úgy, ilyen nincs. Mert az Isten dolgai másként működnek. És lépjünk vissza egy lépést. Miért olyan van, hogy valaki elhagyja a biztonságát időskorára, amikor minden megvan? Dehogy van. És ahogy a hit általi kilépés és Isten munkája volt, és rendkívül, és nem szokványos, és nem a megszokott, ugyanúgy az, hogy Ábrahám örökösei lehetünk, és Istenhez tartozhatunk, és hogy ez hit által történik, ez ugyanilyen rendkívüli. És ugyanúgy nem racionális. Valahol egyébként végig Pál arról beszél, hogy mit jelent hinni. És ez mennyire nem könnyű, mennyire nehezen megfogható, és mennyire ellentétes az emberi beidegződéseinkkel. A cselekvési faktor is megjelenik ebben a 8.-9. versben, ez pedig nem más, hogy a cselekvés az ember részéről az, hogy hirdeti a megfeszített Krisztust. A cselekvés nem az, hogy bármit teszünk, hanem hogy hirdetjük az evangéliumot, hogy átadjuk az örömhírt, hogy beszélünk róla is, hogy azt szerint próbálunk élni. És tulajdonképpen az egész életünket átjárja, és a hirdeti az azt is jelenti, hogy úgy is élünk, és egyre inkább Krisztusivá formálódunk. Ebben a néhány versben itt egyébként az 1-től 9-ig terjedő versekben 7-szer szerepel ez a szó, hogy hit, hit, hívő, hitáltal. Ezt próbálja valahogy súlykolni Pál. És megértetni a galatákkal, hogy az, amit a tévtanítók mondanak, az nem fontos, lényegtelen. És itt hadd hozzak egy párhuzamot, azt ígértem, hogy a végén lesz majd alkalmazás, de attól tartok, hogy el fogom felejteni, úgyhogy inkább most mondom, hogy hogyan ismerhetők fel azok a dolgok, ami akár valamilyen tévtanítás, vagy elhajlás így a kereszténységemből, ami nem evangéliumi központú. Azt hiszem úgy, hogy valamilyen nem fontos dolgot tesz nagyon-nagyon fontossá. Valami olyan dolgot, aminek nincs jelentősége igazából az Istennel való kapcsolatban, és nagyon fontossá teszi. Valami dolgot, ami hát nem rossz, hogy van, meg így tényleg egy marginális kérdés, és központi kérdésé teszi, hogy ha ez nincs, akkor nem mehetsz az Istenhez, és nem lehetsz az övé. Például az egyik ilyen, amikor valaki valamilyen kegyelmi ajándékhoz köti például azt, hogy én is megkaptam már ezelőtt nem tudom hány éve, még teológusként egy karizmatikus gyülekezetben megkérdezték, hogy szólsz nyelveke? Mondtam, hogy akkor, hát, hogy akkor én még nem. És akkor mondták, hogy hát te nem vagy megtérve, az biztos. Tehát, hogy ez teljesen kizárt. Mert csak az lehet az egyetlen egy feltétel. De számtalan ilyen feltételt tudnék így hozni ehhez. Innen ismerhető fel tehát. És nagyon szép a Pál érvelésében, hogy visszamegy a gyökerekhez, és talán ezzel nyitja fel a galaták szemeit, hogy a körülmetélkedés már nem fontos, nincs jelentősége. A hitnek annál inkább. Ez azért is érdekes egyébként, mert nagyon sokszor ez olyan egyszerű, és néha próbálnánk talán mi is nem így valamit így tenni, hogy jó, de ez csak bonyolultabb ez az egész, egy kicsit valahogy többet tenni, vagy valami, és hogy nem, mindig ide visz vissza az ige. Hit által. És akkor a harmadik blokk, amiről beszél ez az ige, az, hogy jó, de akkor mit jelent az Isten befogadó szeretete? Talán ez a legnehezebb része így a logikai érvelések, meg az ószövetségi idézetek szempontjából, ez a 14. vers, amikor az apostol elkezd ószövetségi igékre utalni, és két témát vesz elő, az egyik a megigazulás, az Isten tetszésének az elnyerése, a másik pedig az örök élet, az Istennel való közösség. Tulajdonképpen ez a szakasz arról beszél, hogy ha valaki hisz, és valaki istené, akkor annak milyen hatása lesz az életére. És nagyon egyszerűen, leegyszerűsítve, két hatása lesz az egyik. Hogyha valaki elfogadja Krisztus áldozatát, akkor onnantól Isten őt igaznak, megigazítottnak, megtisztítottnak látja. És hogyha eltér, ha elfordul Istentől, ha újra vétkezik, de visszatér Krisztushoz, és kéri az ő bocsánatát, akkor ezáltal ez a dolog rendezve van. Innentől ő Isten előtt igaz. A másik, hogy az örökség része, hogy Isten közösségre hívja őt, és örök életet ad neki. Mert a mi Istenünk nem egy olyan bíró, aki azt mondja, hogy jó, Krisztus meghalt, érted, oké, akkor innentől nem mész a kárhozatra, de egyébként nem törődök veled, és küzdjél. A végén majd jó lesz, de hogy így csinálj, amit akarsz. Hanem nem csak megigazít, hanem közösségbe fogad, és azt mondja, hogy szeretlek, és kapcsolatban akarok lenni veled. Néhány héttel ezelőtt emlékeztek arra, hogy Krisztus él bennem, mondja Pál, és azt az életet, amit élek, az Isten fiába vetett hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És itt Pál igazából kitágítja ezt az egészet. Galaták nem az a nagy dolog, hogy rájöttök, hogy nem kell a körülmetélkedés, hanem elég a hit, hanem az igazán nagy mélység ott árul fel, hogy rájöttök, hogy ti örökösök vagytok, és ez azt jelenti nem csak, hogy örök életed lesz, hanem már ebben a földi életben Isten befogad téged, és közösségbe akar lenni veled. Isten integrál a vele való szeretet kapcsolatba, és a testvérekkel való szeretet kapcsolatba is. Nem csak az örök élet tehát a kérdés, hanem a befogadottság ezen a földön. És tudjátok ez mi? Ez az Isten megajándékozó szeretete, hogy amikor ennyire lenne szükségünk, akkor az Isten ennyit ad. Mert Isten ilyen atya, aki többet ad, aki eláraszt, aki nagyvonalú, nem olyan, mint sajnos a legtöbb földi apa. Isten egészen más. Az életet adó Istenre irányítja a figyelmet mindkét ószövetségi idézet, amit idéz itt Pál a Habakuk könyvéből és a Mózes harmadik könyvéből. Arról, hogy Isten cselekvő, és Isten áldást ad az övéinek. És gyönyörű, ahogy a végén az áldás és az átok útját felmutatja, hogy egyszer nem lehet törvény által üdvözülni, és átkot von magára, aki azt gondolja, hogy meg tudja tartani az Isten törvényét, és Isten az áldást készíti úgy, hogy Krisztus beáll ebbe az egész szerepbe, és ő megvált bennünket, és itt ezen a ponton kapcsolja össze Ábrahám és Krisztus történetét. A 14. vers gyönyörű, egyébként ennek az egész szakasznak gyönyörű a dramaturgiája, hogy a kettőt összekapcsolja. Krisztus átokká lett értünk. Az Ábrahámnak tett ígéret Krisztusban teljesedik be. A megigazulás benne van, az örök életet általa kaptuk, a lélek ígérete is Krisztusért lehet a miénk. Mert hogy ez, amiről az előbb beszéltem, hogy nem csak megigazít az örök életre nézve, hanem befogad Isten, és az ő családjának a részévé tesz, ez a Szentlélek által történik. A lélek tesz bennünket egyé. Az újszövetségi keresztény gyülekezet akkor indul, amikor kitöltetik a lélek pünköstkor, ugye? Tehát a lélek az, aki ezt a befogadást adja és végzi közöttünk. És igazából nem véletlenül, hogy Pál beszél nagyon sokat, innentől fogva a Galata levélben a Szentlélektől, eljutunk majd egészen a lélek gyümölcséig, majd az 5. fejezetben, mert tulajdonképpen ez az, amire a Galatáknak szükségük volt, hogy újra és újra átitatódjanak a Szentlélekkel, és hívják a Szent Lelket, aki a hitet szüli egyébként bennük, és aki azt a világosságot adja, hogy mi az, ami fontos vagy nem fontos. Nagyon gyakran tapasztalom ezt én magam is, hogy bele tudok akadni dolgokba így a hit terén, és valami olyan nagyon fontosnak gondolok, mert túlságosan közelről látom. És a Szentlélek azt végzi, hogy így eltávolít a dolgoktól, hogy nézzük nagyobb perspektívába. Mit mutat az Isten ezzel kapcsolatban? és akkor tudok visszakerülni a helyemre. John Stott így fogalmaz erről a szakaszról, hogy három lépés az, ami itt történik. Isten ugye a kegyelmébe fogad, megigazít, közösségbe fogad, és a lélek újjászül, és belénk költözik. Mire hív most bennünket mindez? Azt hiszem, hogy először is magunk felé fordíthatjuk az első részét. Hogy vagyunk ezzel a hit által résszel? Ha beleképzeljük magunkat Ábrahám helyzetébe, hol tartunk most? Mi lenne, ha most Isten azt mondaná, akármilyen részére az életünknek, ami kényelmes és biztos és megszokott, hogy drága gyermekem, én valami mást készítek el neked. És mondom ezt úgy, hogy ha nekem ezt mondaná Isten, én is biztos megijednék. Vagy elkezdenék érvelni neki. Vagy azt mondanám, hogy nem jól értettem. Vagy nem, hogy reagálnék. Kérnék valamilyen helyreigazítást. De hogy ez most viccesnek tűnik, de egyébként ez egy nagyon-nagyon komoly dolog. Hogy vagyunk ezzel? Hogy vagyunk ezzel a képtelenségekkel? Mikor azt érzem, hogy Isten van olyan dolgot kér tőlem, ami képtelenség. És én azt gondolom, hogy lehet ebben józannak lenni, mert vannak olyan emberek, meg olyan szakaszok, akik amikor nagyon-nagyon lelkesek, és lehet, hogy azt érzik, hogy Isten valamire hívja őket, az érdemes néhány testvérrel megosztani, vagy imádkozni érte egy-két napot. Tehát, hogy ha arra vagy hajlamos, hogy nagyon-nagyon belelkesülsz, akkor lehet ebben józannak lenni. De most tételezzük fel azt az állapotot, hogy tényleg Isten megmutat valamit. Hozd az Úr elé, és amikor az úrvacsorai közösségbe jössz ebbe a közösségbe, akkor is vidd Isten elé ezt az imádságban, hogy mi van, hogyha Isten hív arra, hogy kilépj az ismeretlenbe. Ami nem biztos, hogy azt jelenti, hogy hagyd el a szülőföldedet, hanem valami olyan területre lépj, ahol nem vagy járatos. Valami olyan működésbe kezdj, ami nem a sajátod. Vannak jól bejáratott útjaid, és Isten arra hív, hogy valami más tegyél. És nem azért teszel mást, mert ezt mondjuk rájöttél, hogy ez neked jobb, vagy egy önismereti csoportban megértetted, hogy hopp, ez a működés nem jó, az se rossz, de hogy nem azért, hanem azért, mert Isten megértette veled, hogy ő erre hív. Igen. Hitáltal, válaszként jöhetünk most az Úr elé, és megmondhatjuk neki, Uram, egyrészt szeretném érteni, hogy te mit akarsz nekem. Másrészt szeretnék elindulni a te ígéreteidben. És nem tudom, hogy Ábrahám kérdezette valamit, de lehet, hogy elég csak azt mondani, hogy Uram, én hiszek neked, és elindulok. Nem biztosítékokat kérek. Nagyon sokszor Isten ígéretére és kijelentésére, szavára az ember válasz az, hogy akkor kérek jeleket, biztosítékokat, nem tudom miket, és hogy így meg akarom érteni, tudni akarom, látni akarom. Igen, értem, én is ilyen vagyok olykor. Tudjátok, miért rendkívüli ez a dolog? Hogyha igen tudunk mondani Isten hívására, és azt tudom mondani, lehet, hogy nem is érted most, hogy Isten valamire így mondjuk hívna, de hogy azt kérni tőle, hogy Uram, szeretnék tényleg hitből élni, akkor lemondok arról, hogy én és az én kontrollom legyen mindennek a forrása. És ezzel azt tudom mondani, hogy átadom magam. Amit Ábrahám tett, az egy tökéletes önátadás volt. És lehet, hogy most abban az életszakaszban vagy, hogy azt mondod, hogy nekem inkább megerősítésre lenne szükségem Istentől, hogy én végre erősítsen meg abban, ami vagyok, nem, hogy átadjam magamat mindig. Csak arra hívlak ezen az Isten tisztelten, hogy tedd fel a kérdést, és lépjél egyet Isten felé. Uram, taníts hinni. Nem baj, ha kétségeid vannak, nem baj, ha kérdéseid vannak, ha kételkedsz, ez mindig együtt jár a hittel. Isten adja meg neked, hogy tudj megerősödni, és hit által válaszolni neki. A második gondolat, amit magunk felé fordíthatunk, a második pont, ez az örökös, mit jelent örökösnek lenni? Hogy tekinted saját magadat. Az egyik az, hogy hadd kérdezzem meg itt tőled, és nyugodtan válaszolj magadban, meg ezt is vidd Isten elé, hogy tényleg el tudod-e hinni, hogy neked, ha hiszel Jézus Krisztusban, akkor neked örök életed van, és ez a te örökséged. Nem. Hát lehet. Nem. Az, hogy hát nem tudom, mert nem jött még vissza, onnan vissza senki, meg hát nem tudom, a rossz napom volt, és ma nem hiszem el, hanem hogy így ez Isten kijelentése. Nem rajtad múlik, nem vagy elég jó hozzá, tuti, egyikünk se az. Ez tény is, Isten ígérete. És ha ezt most neked nehéz elhinni, hogy ez a te örökséged, akkor ne bánsd magadat ezért, hanem mondd el Istennek. Ha valamit a Zsoltárokból megtanulhatunk, az az, hogy nincs Isten előtt tabu téma. Bármit el lehet neki mondani. A legjobb, mondd el neki, hogy Uram, értem, meg megvan, meg egyszer az életemben ezt megragadtam, hogy tényleg van örök életem és üdvösségem, de jelen pillanatban azt egyáltalán nem tudom, nem is tudom elfogadni, és nem is biztos, hogy akarok örökké élni. Csak mondd el neki, és ő ezt majd helyreállítja. Örökös vagy. Ha hiszel Jézus Krisztusban, te, aki itt ülsz, örökös vagy. Részed van az örök életben. És tudjátok, hogy ez mit hozhat? Ez tartást ad az embernek. Abban az értelemben, nem azért, hogy hanem abban az értelemben, hogy a vége, a lényeg már megvan. Nem kell érte olyan módon küzdenem, hogy ha majd összerakom, mint valami nyugdíjszámla, vagy nem tudom, hogy majd ha összerakom, nem tudom, 60 éves koromra, akkor tovább 20 évre majd lesz valami talán. Hanem, hogy így, hogy ez megvan. Felszabadít. Nek a tényleg hozzátartozol, akkor te Krisztusban király gyermek vagy. Ez a legerősebb dolog, ami az önbecsülésedet megerősítheti. Örökös vagy. És ráadásul ez annak az olyan, nagyon kevésen örökség van, amiért nem kell harcolni mással. Ezért az örökséget nem kell harcolni senkivel. Mert minél több embernek van, annál gazdagabb. Nem olyan, mint a földi örökségek, ami minél több ember részesül bele, annál kevesebb. Ez a mennyei örökség, ez egy ilyen dolog. Néha, amikor ilyen nehézségek vagy próbák élnek, akkor ez elég a reménységnek. A végső reménységnek. Örökös vagy Krisztusban. És az utolsó, ez a befogadás, hogy Isten nem csak megigazít, de a kegyelmébe fogad. Ez a mai estén is. Egyrészt tehetsz egy lépést ebben Isten felé, és amikor kijössz az úrvacsorai körbe, az úrvacsorai közösségbe, akkor tulajdonképpen megélheted és kiábrázolhatod azt, hogy te része vagy ennek a befogadottságnak. És amikor te ide beállsz, akkor ezt kifejezed, hogy te ezt elfogadod hálával és alázattal. És hogyha nem úrvacsorázhatsz, akkor is gyere ki és kér áldást. Ezért is van ez az áldás kérés, hogy éld meg, hogy itt vagy, a része vagy ennek a körnek, és Isten hív magához, befogadott vagy. És vigyük Isten elé a szívünket, bűnbánatot is tartva, hogy keresztényként, gyülekezetként, közösségként mi az, amikor ezt nem tudtuk megélni. És figyeljetek, legyünk őszinték, tehát képtelenség mindenkit befogadni, így emberileg minden, tehát mindannyiunknak vannak olyanok, akiket nem tudunk befogadni, vagy akikkel nehéz. Csak ezzel nem mentsük fel magunkat, hogy mindenkinek nehéz valakivel, hanem kérjük Istent, hogy ha valóban a Krisztus szeretetét rajtunk keresztül szeretné ebbe a világba, hogy reál legyen, akkor mit jelent ez arra nézve, hogy ő befogadott engem, és én ezért kész vagyok mást befogadni, elfogadni és szeretni. Isten adja nekünk, hogy a Krisztusban való hit, ez az élő hit újuljon, erősödjön meg bennünk. Olyan dolgokat, amiket nem fontosak a vele való kapcsolat szempontjából, tegyen súlytalanná. Adja meg nekünk, hogy megújulhassunk abban, hogy örökösök vagyunk, és ebben az örömben és a reménységben legyen részünk, és tegyen valóban befogadóvá minket egyénileg és közösségileg. És egy utolsó gondolat. Sok keresztény szokott küzdeni azzal, hogy saját magát nem tudja befogadni. És a bűnei miatt, meg a küzdelmei miatt, meg minden alkalmatlanság, meg mindenféle miatt saját magát utasítja el. Ne tedd, nincs rá szükség, mert Isten szeret téged, és befogadott, és elfogadott. Ne nehezítsd meg a saját dolgodat. Isten erősítsen és áldja meg bennünket, és munkálja bennünk a hitet, ami egyedül az ő ajándéka, és hiszem, hogy ezt az ajándékot elkészíti mindannyiunk számára. Amen.
Imádkozzunk. Urunk, olyan megrendítő előtted állni, a te jelenlétedben, a te közelségedben. Valóban legszívesebben tiédre borulnánk. Hódol a szívünk előtted, Atyánk, ha fizikailag ezt most nem is tesszük. Hódol a szívünk, mert belecsodálkozunk ebbe a végtelen szeretetbe, hogy te vagy az, aki először megszólítasz. Kijelented magad nekünk, bemutatkozol, és nem akárhogy szólítasz meg, a nevünkön. És te vagy az, aki te élő lelkeddel elülteted a hit magvait, növeszted, és mi csak kérni tudjuk, hogy növeld a hitünket. Szentlélek, hívunk, hogy pecsételd el a szívünkben, hogy hozzád tartozunk, hogy a tiéd vagyunk, mennyei Atyánk, hogy a néped vagyunk, hogy megváltó Istenünk vagy, mi pedig a gyermekeid, aki olyan örökséget adtál nekünk, amit soha nem reméltünk, amit el nem képzeltünk, sem szemünkkel, sem sehogy. Köszönjük azt, hogy ilyen örökös gyermekek lehetünk, hogy te önmagadból adtál, és adsz most is nekünk. Részesítesz az örök létben, az örök életben. Hívunk, hogy ezt megragadjuk, ez a miénk legyen erővel. És köszönjük azt, hogy így hívsz bennünket, vagy küldesz, hogy te velünk vagy, hogy te bennünk élsz. Köszönjük, hogy akárhová is küldesz, akárhová is hívsz, te ott vagy velünk. Ebben nyugodhat a szívünk, ebben pihenhet az életünk, hogy mi a tieid, te a miénk vagy. Kérünk, hogy ebben végezd a te megszentelő munkádat tovább az életünkben, mert szeretnénk bátorságot kérni, szeretnénk örömöt kérni ehhez, vagy éppen erőt, ha nehéz az az út. Hívunk téged, hogy ahogy Pál hirdette, mi is hagy merjük hirdetni, hogy beszélő Istenünk van, hogy bennünk élő Istenünk van, hogy megváltó Urunk van, hogy ajándékozó Istenünk van, hogy bűnöket bocsátó Istenünk van, ki feloldoz, leoldoz, újjászül, tiszta szívet teremt. Hadd szóljon bátran a szánkról, az életünkről, hogy mi hozzád tartozunk. Így kiáltunk azokért, akik most nem tudnak itt lenni közöttünk, mert betegek vagy éppen kórházban vannak. Hívunk, hogy állj meg ott mellettük és gyógyítsd az életüket. Kiáltunk azokért, akik bármilyen lelki harcban, gyötrelemben vannak, bármilyen örvényben érzik magukat, hogy Te, a Te alányuló kezeddel ragad meg őket. Vagy ha éppen itt van most valaki közöttünk, aki azt éli meg, hogy egy lelki örvényben van, kérünk, Atyánk, hogy nyújtsd a karod. Emeld ki, ragad meg. Kiáltunk azokért, akik bármilyen veszteségben vannak, különösen most így, ahogy közeledünk a halottak napjához. Vigasztalj, Szentlélek Isten bennünket. Kiáltunk, Urunk, a városunkért, a lakótelepünkért. Hagy omoljanak a falak, hagy térjenek a szívek hozzád, Uram. Kiáltunk a városunkért, az országunkért, az egész teremtett világért. Hogy hagyd tapasztaljuk minél inkább, hogy már most együtt hódolunk neked, Jézus Krisztus, aki így tanítottál imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.